Kedves hallgatom! A Jelenések könyve 11. részének 2. versében olvassuk. De a templom külső udvarát hagyd ki, és nem érd meg. Ez kizár mindent, ami nem tartozik magához a templomhoz. Az égő áldozati oltár és a mosdómedence is a templomon kívül állt. Mivel ez az oltár Krisztus keresztjének a képe, úgy látszik, hogy Krisztus keresztjének az evangéliuma még mindig hallható az egész emberiség körében a rövid krízis hevessége idején. Ezt nem kell megmérni, ez még mindig elérhető, mert megadatott a pogányoknak. Ez kijelenti azt, hogy jól lehet ez az időszak a pogányoké, uralmuk 42 hónapra szorítkozik. Mint ahogy már mondtuk, ez megerősíti az Úr Jézus Lukács evangéliuma 21. részének 24. versében mondott szavait. 42 hónapig. Ez egy 3,5 évig tartó időszak, ami a nagy nyomorúság idejének a 2. felét teszi ki. Ezt ismételten olvashatjuk a Jelenések könyve 13. részének 5. versében. És adatot neki nagyokat mondó, és Isten káromló száj, adatot neki hatalom a cselekvésre 42 hónapon át. Ez az Antikrisztus földi uralkodásának 2. fele. Ezt az időszakot említi aztán a Jelenések könyve 12. részének 14. verse. De az asszonynak a nagy sas kés szárnya adatott, hogy a pusztába repüljön az ő helyére, hogy ott tápláltassék ideig, időkig és idő feléig a kígyó elől elrejtve. Ideig, időkig és idő feléig. Ez 3,5 évet jelent. Dániel elfogadja ezt a mértékegységet erre az időszakra. Sokat beszél majd a felséges ellen, és gyötörni fogja a felségesnek a szentjeit. Arra törekszik, hogy megváltoztassa az ünnepeket és a törvényt. Hatalmába kerülnek a szentek egy időszakra, meg 2 időszakra, és 1,5 időszakra. Dániel könyve, 7. rész, 25. vers. 1 időszakra, meg 2 időszakra, és 1,5 időszakra. Ez ismét 3,5 évvel azonos. Attól fogva, hogy megszüntették a mindennapi áldozatokat, és felállították az iszonyatos bálványt, 1290 nap telik el. Dániel könyve, 12. rész, 11. vers. 1290 nap, 3,5 év. Van még egy másik utalás is erre Dániel könyvében, amely így szól. Erős szövetséget köt sokakkal 1 hétre, de a hét közepén véget vet a véres és ételáldozatnak. A templom szegélyére oda kerül az iszonyatos bálvány, még csak rá nem szakad a pusztítóra a végleges megsemmisülés. Dániel könyve, 9. rész, 27. vers. Itt a nagy nyomorúság 2 egyenlő részre bomlik. Dánielnek ez a 7 év, és ez a 7 éves időszak Dániel 70. hete, vagyis a nagy nyomorúság időszaka. Az én 2 tanúmnak pedig megadom, hogy 1260 napig profétáljanak zsákruhába öltözve. Jelenések könyve, 11. rész, 3. vers. Nagy a véleménykülönbség a 2 bizonyságtevő személyével kapcsolatban. Úgy mutatja be őket a Szentírás, hogy semmit sem tudunk meg személyazonosságukról. Godé ezt a megjegyzést fűzi ehhez. A könyv legérdekesebb személyei. Ha egy 2 személy azonossága fontos volna e könyv megértése szempontjából, akkor véleményem szerint kaptunk volna valamilyen jelzést a személyükkel kapcsolatban. Mindig ezekre a területekre irányítják a figyelmet a szenzációhajhászó prédikátorok. Megmondhatják neked, hogy mit mondott a 7 mennydörgés. Jánosnak nem volt szabad leírnia, és ő nem is tette ezt, és meg tudják neked mondani a 2 bizonyságtevőnek a nevét. akik elfogadták a jelenések könyvének történelmi értelmezését, ilyen nevekkel illették-e két tanút: Husz János, Szilveszter pápa, Waldenson és a két szövetség. Láthatod, hogy ebből a nézőpontból bármivel előállhat az ember. Akik a futurista nézetet vallják, amit én is hirdetek, azok sincsenek teljes egyetértésben abban a tekintetben, hogy kik lehetnek ezek a tanúk. Zaisz és Gavé mondja, ez a két tanú Énok és Illés. Nikodémus evangéliuma a következő nyilatkozatot teszi. Énok vagyok, aki kedves voltam Istennek, és akit átváltoztatott. Ez Illés a Tisbiből való. Élünk a vég idejéig, de aztán elküld Isten, hogy ellenálljunk az Antikrisztusnak, és megöl minket, és feltámadunk a harmadik napon, és elragadtatunk a felhőkbe, hogy találkozzunk az Úrral. Dean Alford, Walter Scott és Donald Gray Barnhouse állítja, hogy ez a két személy Mózes és Illés. William Newell nagyon bölcsen foglal állást, még csak meg sem próbálja azonosításukat. Megvan az a lehetőség is, hogy ez két ismeretlen bizonyságtevő, vagyis eddig nem léteztek, és még nem jelentek meg a színen. A róluk szóló leírás alapján bizonyosnak tűnik, hogy emberi bizonyságtevők. A törvény megkövetelte, hogy két tanú szavára döntsenek a bírósági ügyekben. Csak két vagy három tanú vallomása alapján szabad valakit halálra ítélni. Egy tanú vallomása alapján nem szabad. Mózes 5. könyve, 17. rész, 6. vers. Az Úr Jézus ugyanezt mondta a gyülekezette vonatkozóan. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egy vagy két embert, hogy két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást. Máté evangéliuma, 18. rész, 16. vers. A Szentírás mindig két tanút követelt meg a tanúskodásra, mielőtt meghallgatták volna. Ezért határozottan mondhatjuk, hogy ez a két bizonyságtevő emberi lény, és hogy ketten állnak elő. Ezt a kettőt bizonyosan tudjuk. Csak nem bizonyosnak tűnik, hogy az egyikük Illés, mivel jövendőlés szól arról, hogy majd visszatér. Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Malakiás könyve, 3. rész, 23. vers. Ezt följegyzi Máté evangéliuma is. Ő így válaszolt. Illés valóban eljön, és helyreállít mindent. Máté evangéliuma, 17. rész, 11. vers. Úgy tűnik, hogy bizonyos fokú biztonsággal mondhatjuk, hogy Illés lesz az egyik bizonyságtevő. Azt olvassuk a jelenések könyve 11. részének 4. versében, hogy ez a két bizonyságtevő két gyertyatartó, amelyek a föld ura előtt állnak. Ez Illés kedvenc kifejezése volt, aki a Szentírás lapjain ezt mondja. Az élő Úrra, Izrael Istenére mondom, akinek a szolgálatában állok. Királyok 1. könyve, 17. rész, 1. vers. Ez a két bizonyságtevő két gyertyatartó. Megvilágítják a világot. Illés jelenléte a megdicsőülés hegyén tovább erősíti ezt a feltételezést. De ez szükségessé tenné, hogy a másik tanú Mózes legyen, amit nehezebb alátámasztani, mert a megdicsőülés hegye nem az egyetlen hasonlósági pont. Annak a feltételezésnek adok hangot, amifelől nem vagyok dogmatikus és nem akarok vitatkozni. Szerintem Keresztelő János a második bizonyságtevő. Ő Krisztus előfutára volt első eljövetelekor. Hasonlított Illéshez magatartásban és üzenetben. Bizonyos vagyok benne, hogy ez a két személy jól kijön majd egymással. Mindketten tudták, mit jelent az, amikor a sötétség erőivel szembeszállnak, és egyedül állnak ki Isten mellett minden fenyegetés ellenére. Jól felkészültek erre a múltban. Keresztelő János az új szövetség bizonyságtevője, mint ahogy Illés az Ószövetségé. Keresztelő János nem tartozott az egyházhoz, Krisztus mennyasszonyához. Nagyon őszintén kijelentette, hogy a vőlegény barátja. Nem ő volt a mennyasszony. A vőlegény fogadta barátságába. Valószínűtlennek tűnik, hogy Énók lenne az egyik bizonyságtevő, mivel a pogányok közül származott. Az, hogy nem halt meg, még nem teszi őt alkalmassá erre a tisztségre, mert mire a világ elérkezik a nagy nyomorúság időszakához, az egyház már átalakul, és egyesek közülük halál nélkül nyernek megdicsőült testet. Hadd mondjuk ki bizonyos meggyőződéssel, hogy Illés az egyik tanú. Ami a másik tanút illeti, a te feltételezésed éppen olyan jó, mint az enyém. 1260 napig prófétáljanak zsákruhába öltözve. Jelentős vonása ennek a két tanúnak nem a személye, hanem a megjelenésük ideje. Vajon ez a nagy nyomorúság első felében történik? Úgy tűnik, az első 3,5 év jobban beleillik a szöveg összefüggésbe, mert addig tanúskodnak, amíg a fennevad megjelenik, és akkor mártír halált halnak, zsákruhába öltözve. A zsákruha jobban illik a törvény idejéhez, mint a kegyelem korszakához. Illés és keresztelő János egyaránt a törvény korszakához tartozott. Ez a kettő pedig a két olajfa és a két gyertyatartó, amelyek a föld ura előtt állnak. Ha valaki bántani akarja őket, tűz tör elő szájukból, és megemészti ellenségeiket. És ha valaki bántani akarja őket, annak így kell megöletnie. Jelenések könyve, 11. rész, 4. és 5. vers. Itt minden az Ószövetséggel kapcsolatos. A két olajfa közvetlenül emlékeztet a Zakariás könyve 4. fejezetében leírt látomásra. Ott a gyertyatartó két személy, Jósua és Zerubbábel, akik a Szentlélek által szembe tudtak szállni az áthághatatlan nehézségekkel. A magyarázat ezekben a szavakban található. Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregek ura. Zakariás könyve, 4. rész, 6. vers. A Szentlélek jelen lesz a nagy nyomorúság időszaka alatt. Ez a két tanú fényeskedik a sötétség hatalmai előtt. Ez a két férfi csodálatos hatalom alapján tüzet hoz alá az égből. Beteljesednek Szentlélekkel. Itt ismét erősen hajlok arra, hogy Illésre gondoljak. János is tett olyan nyilatkozatot Jézusról, hogy majd tűzzel keresztel. Ez a két tanú halhatatlan, és nem árt nekik semmilyen támadás, ami küldetésüket be nem végzik. Bátorító az a tudat, hogy Isten minden szolgája halhatatlan, amíg be nem végzi Isten általuk a maga szándékát. Ez az egyik oka annak, hogy gyenge és törékeny hitem volt, amikor számos súlyos fizikai problémám keletkezett. Őszintén szólva, voltak idők, amikor kétségeskedtem afelől, hogy vajon el tudom-e végezni a szolgálatomat, vagy nem. De imádkoztam Istenhez, és kértem mások ima támogatását is, hogy befejezhessem a mi 5 évig tartó hangfelvételünket. Ő meghallgatta imádságunkat. Isten minden embere halhatatlan, amíg Isten általuk el nem végzi csodálatos munkáját, és ez vigasztaló tudat valamennyiünknek. Amikor befejeztük munkánkat, akkor elszólít minket a földről. Nekik megvan az a hatalmuk, hogy bezárják az eget, hogy ne essék eső prófétálásuk napjaiban, és van hatalmuk arra, hogy a vizeket vérré változtassák, és megverjék a földet mindenféle csapással, ahányszor csak akarják. Jelenések könyve, 11. rész, 6. vers. Ennek a két tanúnak korlátlan a felhatalmazása. Kezükben van a földön az eső, és képesek a vizet vérré változtatni. Ez bizonyára emlékeztet minket Illésre és Mózesre is. Ez a vers okozott bizonyos olyan értelmezést az emberek körében, hogy Illésre gondoljanak, aki megállította az esőt, és Mózesre, aki csapásokkal sújtotta Egyiptomot. Erre nézve elég jó alapjuk van, de bármit is mondjunk e két tanú személyéről, az mind elképzelésen alapul, és megverjék a földet. Ugyanaz a hatalmuk, mint Krisztusnak, amikor visszatér. Mindenféle csapással. Ez Mózes csapásaira emlékeztet, amelyeket Egyiptomra bocsátott, de az itt említett csapások még számosabbak, és még nagyobb területre terjednek ki, ahányszor csak akarják. Ez bemutatja azt a bizalmat, amivel Isten megajándékozta ezt a két hűséges szolgáját. Isten nem bízhatna ránk ilyen hatalmat. Némelyikünkre még pénz sem bízhat. Bizonyára én nem voltam rá alkalmas, hogy rám sok pénz bízzon. Nem ruházott fel minket hatalmával, és ez az oka annak, hogy eltávolítja az embereket a tisztségükből bizonyos idő múlva, és ezt mindig ő határozza meg, mert nem bízhat hatalmat az emberekre. Jól is van ez így, hogy sokan nem kaptunk ilyen hatalmat, és amikor bevézik bizonyságtételüket, a fennevad, amely feljön az alvilágból, hadat indít ellenük, legyőzi és megöli őket. Jelenések könyve, 11. rész, 7. vers. A bizonyságtevők elvégzik bizonyságtételüket. A hét közepén az Antikrisztus, aki a fenevad, a bűnembere, aki nagy hatalommal uralkodik, visszahozza először a római birodalmat. Aztán, amikor az egész világot hatalma alá vonta, nem tétovázik legyőzni és elpusztítani ezt a két bizonyságtevőt, akkor engedélyt kap ennek cselekvésére. Ez a sötétség ideiglenes győzelme a világosság fölött, a gonosz győzelme a jogosság fölött, a pokol győzelme a mennyország fölött, a sátán győzelme Isten fölött, mert Isten elengedi a sátánt ebben az időszakban. Ez a két tanú megfelel a nevének. A martűz a görögben a bizonyságtételt jelenti. Ebből származik a mi mártír szavunk. Holttestük a nagyváros utcáján hever, amelynek neve lelki értelemben Sodoma és Egyiptom, ahol az ő urukat is megfeszítették. Jelenések könyve, 11. rész, 8. vers. E két halott nem részesül illendő temetésben. Ez bemutatja az utolsó napok kegyetlen, hideg barbarizmusát, amelyet a kultúrának csak egy vékony leplével takarnak. Nagyon különös hasonlóságban itt azzal a szadista kíváncsiskodással összhangban, ahogyan két halottat, Lenint és Sztálint közszemlére odahelyezték Moszkvában a Vörös térre. Most már mindkettejüket eltávolították onnan, és a holttestük foszlásnak indult. A két tanú holttestét olyan szóval írják le, ami kifejezi a világ utálatát és gyűlöletét a két tanúval szemben. Úgy bánnak velük, mint elpusztult állatokkal. A nagyváros Jeruzsálem. Ezt Sodomához hasonlítja Ézsaiás. Ézsaiás könyve, 1. rész, 10. vers. Egyiptomnak is nevezik, mert a világ beköltözött életének minden területére, a társadalmi és a politikai életbe egyaránt. Ezt határozottan Jeruzsálemmel kell azonosítanunk, emiatt a szomorú megjegyzés miatt, ahol az ő urukat is megfeszítették. Imádkozzunk! Istenem, bár nem értem, hogy ki lehet ez a két tanú, akiről szó van itt a Jelenések könyvében, de azt határozottan tudom, hogy te engem is tanúvá akarsz tenni ebben a világban. Add, hogy eleget tegyek megbízatásomnak. legyek hűséges tanúd a Szentlélek hatalmával fölruházva. Amen.